Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 185. dicséretet énekeljük Isten tiszteltünk kezdetén. Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Foglaljuk el helyünket, és a keresztelőre készüljünk, a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem megszülettél. Mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk Jézus Krisztus a keresztelést. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. Az apostolok kiküldése. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte, pedig kétségek fogták el őket. A feltámadott Jézus Krisztus hozzájuk lépett, és így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, a manapság a keresztelésnek sokszor nincsen megfelelő folytatása. Pedig a keresztségnek a lényege az, hogy a hívő élet kezdetét jelenti. Tehát a gyülekezetbe járás kezdetét a gyermek vagy a felnőtt hitben való nevelkedésének a kezdetét jelenti. Ehhez persze komolyan kell venni a vallást, most így mondom. Nyilvánvalóan a hitet kell komolyan venni, de a hitnek megvan a maga külső formája. Semmi nem létezik külső formák nélkül. A hit sem tud megélni anélkül, hogy megjelenne az életünkben külső formákban. Sokan azért tartózkodnak a külső formáktól, mondvá, hogy nem kell a hitet túlzásba vinni, hiszen vannak fanatikus emberek, az egyház történet tele van azzal, hogy hogyan gyilkolódtak Jézus Krisztus nevében, mi nem akarunk ilyen fanatizmust, de itt nem arról van szó. A hit, a vallás komolyan vétele, az nem fanatizmust jelent. A fanatizmus a hit, vallás külsőségeinek a komolyan vétele egyedül. A belső lényege nélkül. Inkább arra szeretném bíztatni a testvéreket, hogy nagyon vegyük komolyan a vallás belső lényegét, éljük meg, gyakoroljuk, hogy mi az Isten gyermekei lehetünk Jézus Krisztus által. A mi életünket magához fogadja az Isten, megbocsátja az összes bűnünket, segít ezekből tanulni, ezeket felülvizsgálni, segít formálni, nevelni az életünket, jó irányba haladni, hogy ebben a földi életben megérjünk arra, hogy majd, ha ez elmúlik, akkor ott lehessünk nála az igazi életben, ahol már valami sokkal szebbet ad nekünk még ennél is, pedig ez is gyönyörű. Ebben is rengeteg részlet nyűgözi le a gondolatainkat, tekintetünket, csak ne akadjunk el a részleteknél. Keressük az ajándékozót, és a vele való kapcsolatot, és akkor kiteljesedik az életünk. Így legyen. Most a keresztelés előtt arra kérlek titeket, kedves felnőtt és kedves társa és a keresztülők és az egész családot és a gyülekezetet, hogy tegyünk vallást a hitünkről az apostoli hitvallás elmondásával. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. És most először a felnőtt testvéremet kérdezem, kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a Szent Keresztség által a keresztény anyaszentegyház tagjává, Jézus Krisztus követőjévé lenni. Íme a keresztelnek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek terébe. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottam. Neveden szólítottam téged enyém van. Most pedig kérdezem a szülőket, keresztszülőket. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésre. Először azt kérdezem, akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadtassék. Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem, ígéritek-e, hogy gyülekezetünk gyermekeinek hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek? Ígérem és fogadom. Imádkozzunk! Magasztalunk téged, Istenünk! Csodálatos ajándékodért az életét. Köszönjük ennek a gyermeknek az életét, köszönjük az édesanyja életét, és köszönjük, hogy most itt lehetnek mind a ketten is. Együtt bízhatják rád az életüket, segítsd őket, hogy keressék a te akaratodat, segítsd őket, hogy úgy nevelkedjenek, hogy napról napra tudjanak hálát adni neked, és kérni a te útmutatásodat, segítségedet. És mindannyiunknak adj, Uram, ebben megújulást napról napra. Amen. Dániel keresztelet téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajta. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet. Együtt is kérjük a megkereszteltek életére és a családjukra Isten áldását a 134. Zsoltár harmadik versét énekelve. Megáldjon téged az Isten a Sionról kegyelmesen. Családot, hogy foglaljanak helyet a padokban. Mi pedig foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. A gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az Elmúlt héten vettünk búcsút Cserős Pálné testvérünktől, aki 62 évesen hunyt el, és itt a templomban búcsúztattuk Kelemen Pálné testvérünket, aki életének 92. évében adta vissza lelkét teremtőjének. Isten áldja és vigasztalja hozzátartozóinkat. A mai istentiszteleten megkereszteltük Tenta Simon Tímeát és gyermekét, Tenta Dániát. Isten áldja a megkeresztelteket és családjukat, és segítse a gyermek felnevelésében őket. Hirdetem, hogy jövő szombaton ifjúsági csendes napunk lesz, 10 órától, tehát a most következő szombaton, 10 órától várjuk szeretettel a konfirmációra készülő, illetve a konfirmált fiatal testvéreinket. Szerény ebéd lehetőség is van, és kora délutánig együtt leszünk. Május 9-ére kirándulást szervezünk, lefoglaltuk a buszt, szeretnénk megtölteni a gyülekezet tagjaival, Hollókőre kirándulunk. Kérjük, hogy aki szívesen vesz részt ezen a kiránduláson, az részvételi szándékát jelezze a lelkészi hivatalban a buszköltség befizetése mellett. Gyermekmunkás megbeszélést tartunk az istentisztelet után a lelkészi hivatalban. Kérjük a hitoktatókat, gyermekmunkásokat, hogy jöjjenek erre a megbeszélésre. Az adó 1% felajánlásának a lehetőségét hirdetem. Nem csak egyházunk egészének lehet felajánlani, hanem civil szervezeteknek is. A gyülekezetünknek van alapítványa, tehát a civil 1%-ot lehet közvetlenül a gyülekezetünknek címezni, juttatni. Éljünk ezzel a lehetőséggel is. Örömmel hirdetem azt a testvéreknek, hogy a mai istentiszteleten egy kicsit másképp is dicsérjük az Urat, mint a megszokott módon, ez jó dolog. És most is a 264. dicséretet így fogjuk énekelni azoknak a testvéreknek a vezetésével, akik ebben segítenek minket. Tehát a 264. dicséretet énekeljük, áldjad én lelkem a dicsőség erős királyát, mind az 5 versét énekeljük. Hallgassuk meg Isten igéjét, Pál apostolnak a galáciaiakhoz írt levele, 4. fejezetéből olvasom a 21. versről a fejezet végéig terjedő szakaszt. Hágár és Sára a két szövetség példája. Mondjátok meg nekem, ti, akik a törvény uralma alatt akartok lenni, nem halljátok a törvényt, mert megvan írva, hogy Ábrahámnak 2 fia volt. Az egyik a rabszolganőtől, a másik a szabadtól. De a rabszolganőtől való csak test szerint született, a szabadtól való viszont az ígéret által. Ezeket átvitt értelemben kell venni, mert ezek az asszonyok 2 szövetséget jelentenek. Az egyik a Sínai-hegyi szövetség, amely szolgaságra szül, ez Hágár. Mert Hágár a Sínai-hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad. Ez a mi anyánk. Mert megvan írva, újjong, te meddő, aki nem szültél, vigadj és örvendj, aki nem vajultál, mert több a gyermeke az elhagyottnak, mint a férjes asszonynak. Ti pedig, testvéreim, Izsák módjára az ígéret gyermekei vagytok. De amint akkor a test szerint született, üldözte a lélek szerintit, úgy van ez most is. De mit mond az írás? Üzd el a rabszolganőt és a fiát, mert nem örökölhet együtt a rabszolganő fia a szabadasszony fiával. Ezért tehát, testvéreim, mi nem a rabszolganő, hanem a szabadasszony gyermekei vagyunk. A kegyelem Istene áldja meg igéjét ma is szívünkben, hogy megértsük, és utána gyümölcsök teremhessen a szívünkben. Ezért könyörögjünk most fennállva imádságban. Köszönjük Istenünk, hogy azt mondod, hogy mi szabadok lehetünk. Hogy te erre teremtettél minket. Hogy ne gyötörjenek a világnak sokféle terhei, megkötözöttségei. Hogy az önzésünk, a reménytelenségünk ne nyomja le a szívünket. Te látod, hogy mennyire nem vagyunk mi szabadok. Te látod, mennyire méltatlan hozzád az az élet, amit élünk. Te látod, hogy most is mennyi mindennel megterhelve jöttünk ide. De köszönjük, hogy jöhettünk. Köszönjük, hogy te meg akarsz ettől tisztítani és szabadítani. Meg akarsz szabadítani a minket terhelő bűnöktől csak úgy, mint az elvárásoktól, amiknek meg akarunk felelni, mint a hajszától, ami ebben a világban van, mint a hiába valóság és értelmetlenség terhétől. Köszönjük, hogy meg akarsz fürözteni most is minket igéd vizében. Segíts, hogy megértsük, befogadjuk. Segíts, hogy igazi gyermekeid legyünk, és úgy ebben a hitben erősödve mehessünk el innen. Szent lelked által munkálkodj mindannyiunkban. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására, szintén a testvérek szolgálatával. A 605. énekünknek az első versét énekeljük, mint szarvas hűs vízforrásra ki van vetítve az ének, onnan lehet.
Yeah.
ige hirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakaszból újra olvasom a 25. és 26. verseket. Pál apostol Galáciabeliekhez írt levele 4. fejezetéből olvasom. Mert Hágár a Sinai hegy Arábiában megfelel a mostani Jeruzsálemnek, amely szolgaságban van fiaival együtt. De a mennyei Jeruzsálem szabad, ez a mi anyánk. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, a második helvét hitvallás fejezeteit nézzük sorra ebben az évben az istentiszteleteken. A második helvét hitvallás egy 450 éves irat, amiben a református hitünket összefoglalták ezek a svájci lelkészek, illetve tulajdonképpen egy svájci lelkész, Calvin utódja Genfben, Béza Tivadar. És ez a hitvallás összeköt minket, mert eszerint látjuk ezt az életet, eszerint értelmezzük a Bibliát, eszerint szeretnénk élni. A következő fejezet, amit megnézünk, az Isten törvényéről szól. Az Isten törvénye, ez egy nagyon szigorú és komoly szó, és azt gondolom, hogy elborzadunk, amikor meghalljuk. Pedig az az igazság, hogy Isten azért adott törvényt nekünk, hogy legyen mi szerint élnünk. A keresztelő családoknak mindig ezt mondom, hogy a gyermekről nem csupán gondoskodni kell, hanem talán még fontosabb dolog, hogy egy rendet kell elé tárni, rendet kell elé szabni, mert ha nem lát egy rendet, és nem tudja, hogy ebben mi a helye, akkor egy olyan gyermek lesz, aki teljesen bizonytalan mindenben, és nem találja helyét ebben az életben, nem tud beilleszkedni a tanulásba, a munkába, a családi életbe, talán még azt se fogja tudni, hogy fiú-e vagy lány, és pszichiátriai gondjai lesznek éppen ezért. A rend, a törvények, az nem valami életellenes dolog, hanem pontosan az életet segíti. Sajnos ezt a mai 21. századi felfogás nem mindig így gondolja. Szeretném, ha mi fejünkben ez így volna. Hát az Isten törvénye az egy csodálatos dolog. Az Ószövetséget hívja így sokszor a Biblia is, és az Ószövetségnek a neve ez, hogy Tóra, amit egyszerűen törvénynek fordítunk, de igazából az eredeti jelentése ennek a Tóra szónak, tanítás, útmutatás. Így már mindjárt szebben hangzik, mint hogy az Isten törvénye. Kevésbé szigorú. De az sem baj, hogyha szigorúan fogjuk föl, hiszen ez nagyon fontos. Tehát enélkül eltévedünk ebben az életben. Tehát nagyon nagy szükségünk van rá, hogy lássuk, hogy mit akar Isten velünk. Mi az ő terve ebben az életben. Ha ezt lazán vesszük, ha erre azt mondjuk, hogy jó, hát biztos ez is fontos, de nekem egy csomó minden dolgom van ebben az életben. Föl kell nevelni a gyermekeimet, ott kell állnom a házastársam mellett, van egy munkahelyem, ott vannak a körülöttem élő emberek, ott vannak az idős szüleim, akikről gondoskodnom kell, és így tovább. Hát, hogy az Istennek is van valami akarata felőlem, hát ez biztos szép dolog, nagy dolog, de erre nincsen időm. Aki így gondolkozik, az rosszul fogja tenni az összes többi dolgát, elrontja. a gyermeknevelést, a házastársal való kapcsolatot, a munkahelyi dolgait, az idős szüleivel való foglalkozást, a környezetében a kapcsolatokat, mert az Istennel való közösség, kapcsolat, és hogy neki törvényei vannak, szabályai erre az életre nézve, az segíti az összes többit. Sajnos ezt nem így fogták fel Izrael népében sem. Élhettek volna boldogan, mint az Istentől választott nép. Csodálatos törvényeket adott nekik az Isten. Ha megnézzük a Mózes 5 könyvét, és abból megnézzük a törvényeket részletesen, úgy, hogy megértjük azokat, egy kicsit nehéz olvasmány néha, de ha komolyan megértjük, akkor azt látjuk, hogy hallatlan törvényeket kaptak ők. Már csak az emberi együttélés, a társadalomra nézve is, olyan törvényeket kaptak, amiben például szociális törvények voltak, és nem a magántulajdont védte csupán az Isten, hanem azt mondta, hogy aki gazdag, az azért gazdag, hogy gondoskodjon a szegényekről, és megossza azt, amire van. És ezért ilyen törvények vannak benne, hogy ha learatják, vagy leszüretelik a földet, akkor ne menjenek vissza, és ne vegyék le mindet és teljesen, hanem hagyjanak ott a szegényeknek, az árváknak, az özvegyeknek, hogy ők is meg tudjanak élni. De egy csomó ilyen együttélési törvény volt, többek között rabszolga nem lehetett véglegesen Izraelben senki, mert az Ószövetség törvényeiben ott volt, hogy minden 50. évben föl kellett szabadítani a rabszolgákat, vissza kellett adni mindenkinek az örökségét, és lehetett fizetni a földdel és a kezemunkájával az embereknek, de csak meghatározott ideig. És ha valaki rabszolga volt, az nem jelentette azt, hogy a gyermekei is rabszolgák lesznek, és úgy maradnak. De sajnos Izrael nem így fogta fel a törvényt, hogy tudom az Isten tervét és akaratát, hanem egészen másképp. A törvénynek volt egy ilyen szerepe is, hogy az Isten tökéletes tervét adta az emberek elé, azért, hogy meglássák, hogy erre ők nem képesek önmagukban, hanem szüntelenül kell, hogy segítségül hívják az Istent. Gyermeki kapcsolatban, közösségben kell élniük az Istennel, megköszönni nekik mindent, és kérni az ő útmutatását ahhoz, hogy helyesen tudjanak élni. Ez volt a célja Istennek azzal, hogy útmutatást adott nekik a törvényben. Ők ehelyett elkezdték kigyűjteni a törvényeket, hogy hány parancs van, hány tilalom, és elkezdték magukra alkalmazni, hogy na, akkor ezt így kell megtenni, hogy ne szóljon ellenem semmit az Isten, és hagyjon békén, ezt meg úgy, ezt meg amúgy kell értelmezni, és elég szövevényesen értelmezték mindezt, és megkeresték a kiskapukat, hogy hogyan lehet mindezt úgy megtartani, hogy az ne kerüljön olyan igazán sokba nekünk. És erre mondja itt Pál apostol, hogy igen, én ezt ismerem. Pál apostol úgy nőtt föl, hogy a rabbik tanításán nőtt föl, lelkesedett az Isten törvényéért, mégpedig ezért kért a pontba szedett parancsolatokért, hogy úgy igazítsa az életét, és ő nagyon komolyan igyekezett ezt venni. Föltette rá az életét, hogy azért is, csak azért is az összeset megtartja. És ráadásul még azzal is dicsekszik, hogy szinte sikerült is neki. úgy élt ezek szerint a rabbik által sorba rakott törvények szerint, csak az történt Pál apostollal, hogy üldözni kezdte a messiás követőit. Az Ószövetségben ugyanis szó van a messiásról, mert érezték, hogy tökéletesen nem tudják megtartani a törvényt, és ezért várták, hogy Isten majd lejön, és csinál velük valamit. Átalakítja a gondolkodásukat, megváltoztatja a szívüket, a kőszív helyett hússzívet ad, hogy igazán tudják szeretni Istent és egymást. Várták, hogy majd Isten lejön közéjük, és beleírja a törvényét az értelmükbe, a szívükbe, hogy aszerint tudjanak járni. És ez, akit vártak, ez volt a messiás, akiben Isten jön közéjük. És Pál apostol pontosan abban a korban élt, amikor a messiás elérkezett, és ezek a kemény szívű zsidók, akik nem segítségnek fogták fel az Isten törvényét, kivégezték a messiást. Mert néha áthágta azokat, amiket ők pontba szedtek, és megmagyarázták, hogy így és így kell. Nem az Ószövetséget hágta át, hanem az ő magyarázatukat. De az ő magyarázatuk már fontosabb lett. Pál apostol elkezdte üldözni a keresztjéneket, Jézus Krisztus követőit, gondolva, hogy igen, akkor ez is hozzátartozik a tökéletes élethez. És hála Istennek itt nyúlt bele a mennyei atya az ő életébe, hogy megmutassa magát. Jézus Krisztusban utolérte őt, Jézus Krisztusban megszólította, hogy megkérdezte, hogy ki vagy te, Uram, és azt mondta, én vagyok Jézus, akit te üldözöl. És összeomlott az egész vallásos élete, de megismerte az élő Istent, aki segítséget ad az élethez, aki szabaddá tesz. És később, amikor gyülekezeteket alapított, akkor őt kezdték el üldözni azok, akik azelőtt a társai voltak ebben a törvény betűje szerinti gondolkodásban. Sőt, nem csak üldözni kezdték, hanem azokba a gyülekezetekbe elmentek utána, ahol hirdette az Isten szeretetét Krisztusban, a megváltót, a messiást, oda utána jöttek, hogy mindez hamis tanítás, nem jó, meg kell tartani a törvényt. Ráadásul olyanok jöttek, akik látszólag Jézus Krisztus tanítványai voltak, őt követték, de úgy gondolták, hogy pontokba szedve meg kell tartani az ószövetségi törvényeket mindenkinek. Másképp nem lehet Isten előtt kedvesnek lenni. És ezeknek az embereknek írja ezt a levelet, hogy mindez nem így van, ahogy ők hirdetik. Az Isten szabadnak akar minket látni. Az Isten segítséget adott, amikor megváltott minket Krisztusba. Az Isten törvénye segítség a számunkra, és az egy csodálatos útmutatás, de azt csak akkor tarthatjuk meg, hogyha a szívünkbe írja. Jézus Krisztusban eljött, hogy megváltson minket, hogy az életét adja, hogy bocsánatot szerezzen a bűneinkre. És csak aki ezt megérti, ezért hálát ad, az tudja elkezdeni az Isten szerinti életet. Tulajdonképpen, amit itt mond Pál apostol, szembe állítja Sára életét a szolgálójának az életével, hogy is hívták a szolgálójának, Hágárnak az életével. Sára volt Isten kiválasztottja Ábrahám számára, és szabad asszony, akin Isten megmutathatta a hatalmát, hogy meddő volt, de 90 éves korára mégis gyermeke lett. Persze abban az időben még hosszabb volt az emberi élet, és nem öregedtek olyan hamar, mint mi. De akkor is, ugye a termékeny időből már eltelt 70 év, és nem volt gyermeke. És már a 90 éves kor azt jelentette, hogy ő már körülbelül a mai 50 év körülinek felelt meg. És az Isten meg akarta mutatni a csodát, hogy de én megígértem neked, Ábrahám, hogy annyi lesz az utódod, mint égen a csillag. De nem jött el ez az ígéret. És Ábrahám türelmetlenül várt, és Sára is belefáradt abba, hogy higgyen, és Sára ajánlotta, hogy majd az én szolgálómat odaadom neked, így csinálja ezt a világ. Abban a korban ez szokás volt, hogyha meddő volt terméketlen az úrnő, akkor a szolgálóját odaadta a férjének, hogy a szolgálójától legyen gyermeke. De Istennek nem ez volt a terve. Ez egy emberi dolog volt, amiből aztán nagyon nagy keveredés és baj származott. És azt mondja Pál apostol, hogy mi az ígéret gyermekei vagyunk. Sára gyermekei szabadok, az Isten törvénye nekünk egy csodálatos segítség ahhoz, hogy őt dicsőítsük és úgy éljünk, mert Jézus Krisztusban megváltott az Isten, és a gyermekei lehetünk. Hágár életét is lehet élni hívőként. Lehet a törvény rabszolgájának lenni. Lehet sötéten látni, hogy igen, Isten ezt parancsolja, azt parancsolja, ezt tiltja, amazt tiltja, és pontokat szedni belőle, hogy hogyan tudom én ezt kikerülni, ennek a terhét, megtartani valahogy, hogy megfeleljek Istennek és az emberi elvárásoknak, de ez nem keresztény élet. Nem ezért adta Isten a törvényeit. Ahogy a történetben látjuk, Sára adta Ábrahámnak, ajánlotta Hágát. És ez egy nagy veszély, hogy a hívő ember, aki az Isten szabadságában kezd valamit, ő fárad bele, és ő kezd el egy alacsonyabb rendű életet élni, egy üres vallásos életet. Nem ad hálát az Istennek, és nem ő vele, az ő szeretetével, tisztaságával éli a mindennapjait. Nem veszi komolyan igazán belülről azt, hogy nekem az Isten szerint kell élnem. Nagyon nagy baj lett ebből, hiszen az Izmael, aki a Hágártól született, ez az araboknak az ősatja lett. Belőlük lettek a mai arabok, az iszlám, és tudjuk, hogy hogyan üldözi az iszlám máig véresen a keresztényeket. Miért kell üldöznie? Mert bizonygatnia kell, hogy ő az igazi. Mert rossz a lelki ismerete. Mert nem szabad. A rabszolga, aki az Isten törvényét másképp nézi, az nem szabad, és mindig üldözi azokat, akik szabadok. Nem csak az iszlámban van így, de ez máig hatóan így van. Pál apostol korában ugye a zsidóság lett ilyen, pedig a zsidóság az igaz vallás volt. Jól kezdte. Sára utódai a zsidók, Ábrahám és Sára utódai. De mégis Jézus korára egészen másképp éltek. Mára pedig a keresztjének is elérte ugyanez a veszély. nem csak mára, hanem az évszázadok során. Azért volt az a sok minden megbotránkoztató a kereszténységben, mert csak külső és üres vallásosság volt. És ezért jött a reformáció. És előtte ezért jöttek mozgalmak, akiket eretneknek nyilvánítottak és üldöztek, akárcsak a reformáció gyermekeit, a 20. századig menően üldözték. De van 20. századi példa is, a hitleri Németországban lett egy olyan egyház, amelyik megalkudott Hitlerrel. A reformáció egyháza is lehet ilyen. Ilyen rabszolga egyház, amelyik nem szabadon éli az Istenben való hitet. És lett egy olyan rész, amely kivált ebből az egyházból, és azt mondta, hogy mi így nem leszünk keresztjének. Mi Hitler nézeteit nem tesszük magunkévá, hanem tiltakozunk ellene, és vállalták, hogy bezárják őket koncentrációs táborba. Egyik vezetőjüket, egy nagy teológust, Bonhoeffert, ki is végeztette Hitler, 45. április 9-én talán, a háború vége felé, amikor már neki is csak 3 hete volt az öngyilkosságig. De ez a Bonhoeffer dicsérte az Urat. A börtönben is olyan énekeket írt, amelyeket máig is énekelünk, benne van ebben a énekeskönyvben is. Tehát lehet ma is rabszolgai keresztény életet élni, kritizálni másokat, hogy ők miért nem tartják meg, üldözni az igazi hívőket, lehet ma is. Csak hova vezet ez? Legyünk szabadok. A kereszténységnek a lényegét értsük meg. És akarjuk követni az Urat. Megérteni a Bibliát. Hogy mit mond, és mit mond nekem mára. És hogyan tudom követni a hétköznapokban, a gyakorlatban az Istent. Jézus Krisztusban, a Szentlélek által. Adja Isten, hogy az ő törvénye ne egy minket lekötöző és fanatizáló valami legyen, hanem a vele való kapcsolat segítsége, csodálatos szabadság. Adja Isten, hogy ilyen keresztjének legyünk mindnyájan. Amen. Válaszoljuk az igehirdetésre a megkezdett ének, a 605. ének, második és harmadik verseit, 605. ének, második és harmadik versét a kivetítőről tudják a testvérek énekelni. Színezüst vagy színarany, ami kincs nekem, mit sem ér, benne látom minden örömömet, te vagy az égi fény.
Csak annyi kiegészítés a testvéreknek, hogy csak a második versikot fogjuk elénekelni.
Jó, csak a másodikat. Jó, rendben.
Thank you.
Most fennállva imádkozzunk ismét. Köszönjük neked, Istenünk, igéd, drága kincsét, amelyik drágább a színezüstnél és színaranynál. Megvalljuk, hogy mi nem tudjuk, hogy hogyan kell élni boldogan, szeretetben, békességben. Köszönjük, hogy te hívogatsz minket a csodálatos tervedbe, hogy békéljünk meg veled, önmagunkkal és egymással. Köszönjük, hogy ez olyan kincs, amelyik mindent megér. Segíts, hogy vegyük kezünkbe a Bibliát. Segíts, hogy vegyük komolyan azt. Segíts, hogy jöjjünk a gyülekezetbe hallani a magyarázatot, megérteni, hogy ki vagy te a számunkra. És segíts, hogy a hétköznapokban akarjuk gyakorolni, megélni mindazt, amit tudunk. Hogy neked köszönjük meg az egész életet, és hogy neked ajánljuk fel, hogy azt szeretnénk megvalósítani benne, ami a te terved, szeretetben, örömben, békében élni, munkálkodni, hogy téged ismerjen meg ez a világ, hogy úgy tudjon élni, ahogy te szeretnéd, ahogy te tervezted. Köszönjük, hogy nem csak itt ezen a földön vagy velünk, hiszen itt minden tökéletlen és mulandó. Köszönjük, hogy te az örökké valóságot tervezted nekünk, ahol már igazából és zavartalan közösségben lehetünk veled és egymással. Kérünk, hogy ezzel vigasztald gyászoló testvéreinket, és mindnyájunkat ennek az öröme hasson át és hajtson arra, hogy a te országodat munkáljuk itt a földön. Amen. Most egy perci csöndben ki folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette meg könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vigyük Isten elé lélekben, imádságban tágabb környezetünket, hazánkat és a határon túli testvéreinket is a szózat éneklésével.
sors keze, ítélnek, élnek, halott kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, s a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Még egy dolgot kihagytam a hirdetésekből. Keresünk olyan testvéreket, akik tudnak szolgálni abban, hogy az idős testvéreinket, akiknek már a BKV-val is nehéz ide jutniuk, segítsék a istentiszteletre jutását, illetve a hazajutását. Néhányan már végzik ezt a szolgálatot, de nagyon nagy szükség lenne többekre, akik erre időt tudnak szánni az istentisztelet előtt és után. Most a záró énekünket is a testvérekkel segítségével énekeljük, a 274. dicséretet, ki Istenének átad mindent, mind a négy versen énekeljük.
Még várjuk a testvéreket, aki tud, még két énekre maradjon, és magasztaljuk együtt a mi Istenünket. Énekként pedig egy olyan dicséretet énekelnénk, ami jó lenne, hogyha a szívünkben maradna, mint egy látomás, ahogy az utcák megtelnek Isten dicséretével, és a föld minden nép átadja az életét neki, így énekeljük.
Városunk népe így kiált, halleluja!
Áldás békesség.